Én elkezdeném az előadást, a tárgy címe Jelek és rendszerek. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy nagyon jól használható könyvet ajánlok ehhez a tárgyhoz, Fodor György Jelek és rendszerek című tankönyvét. Ez a tankönyv, ez elérhető, megvásárolható a villamoskari könyv, illetve jegyzet értékesítésen. Ami nagyon fontos, és tudni kell róla, az az, hogy az adata a Műegyetemi Kiadó 2006-os megjelenéssel, tehát Fodor György, és hát igyekszem... nagybetűkkel írni. Műegyetemi kiadó 2006-os megjelenéssel. Egyben a tárgynak a címe is Jelek és rendszerek. A tárgyat ketten fogjuk előadni. Én fogom kezdeni a tárgynak az előadásait. Nagy Lajos vagyok. És amennyiben e-mailen keresnének meg, akkor fölülöm az e-mail címet is. mht.bme.hu. És az első 7 héten fogom az előadásokat tartani. Ez azt jelenti, hogy 10 vagy 11 darab előadást fogok önöknek tartani. A fél év második felében, a 8. héttől kezdve pedig Scheller Rudolf kollégám folytatja. Scheller Rudolf, az ő e-mail címét majd meg fogja mondani önöknek. A tárgy úgy épül föl, hogy az első 7 hétben a jelek, illetve rendszerek időtartományú jellemzését fogom én előadni. Jelek, illetve rendszerek leírása időtartományban. És a fél év második felében Scheller Rudolf az két részről fog beszélni önöknek. Jelek rendszerek jellemzése frekvenciatartományban, illetve komplex frekvenciatartományban. Frekvencia, illetve komplex frekvenciatartományban. Tehát a fél év az előadás ugyancsak a könyvnek a felosztását követi, és ez, itt még vannak helyek, nem tudom, hogy ott hátul mennyire lesz kényelmes. Tehát a fél év a könyvnek a beosztását követi. Most a mai alkalommal sajnos az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy az egyetlen egy előadás fogja megelőzni a gyakorlatokat. Tehát én nekem most az első előadáson olyan ütemben és olyan sebességgel kellene elmondanom az előadás anyagát, mint korábban 2 előadáson volt arra módom. És éppen ezért azt szeretném mondani, hogy a következő alkalommal, a jövő héten, elsősorban a pénteki alkalommal szeretnék beszélni arról, hogy miért szép ez a tantárgy, és önöknek miért lehet majd használni, és jól használni ezt a tantárgyat a későbbi életükben. Tehát informatikusként miért lesz fontos ez a tantárgy. A mostani alkalommal sajnos erről és erre nem lesz időm, erről nem fogok tudni beszélni önöknek. Bele kell kezdenem egyből a tantárgynak a részleteibe, mert akkor a gyakorlati anyagot nem fogják tudni önök meghallgatni, elsajátítani. De ne legyenek azért kétségeik, erről is szeretnék majd beszélni. Mutatok majd olyan példákat, ahol a képfeldolgozás, jelfeldolgozási alkalmazásokra igyekszem azt megmutatni, megvilágítani önöknek, hogy miért is fontos ez a tantárgy, hogyan tudják majd a későbbiekben használni. És hát hallgatói levlistán érkeztek vissza olyan, vagy olvastam én korábban olyan észrevételeket, hozzászólásokat, hogy a hallgató azt mondta, hogy ha akkor tudta volna, hogy mire lehet használni például képfeldolgozásban ezt a tantárgyat, akkor sokkal jobban és sokkal érdeklődőbben tanulta volna meg. Úgyhogy ezt előrejáróba szeretném csak most ebben a pillanatban mondani, hogy erről majd a következő héten, pénteki alkalommal egy kicsit néhány példán szeretnék többet mondani példa kapcsán. Most belekezdenék akkor a tantárgy lényegi részébe. Azzal kezdeném, hogy fölírnék egy nagyon egyszerű egyenletet, hogy mit is fogunk használni a tantárgy féléves anyaga során, és egyből egy példával kezdeném, amely példa azért azt igyekszik megmutatni, hogy nem túlságosan bonyolult első látása legalábbis az a tantárgy, amit önöknek el kell sajátítani. Tehát amit itt látunk, az egy egyszerű differencia egyenlet. Nem így fogjuk kezelni, hogy differencia egyenlet, az ilyen egyenleteket, amik majd a tárgy során fölkerülnek, illetve amiket majd említünk, azok egy rendszernek a leíró egyenletei lesznek, rendszeregyenlet vagy más formájú egyenleteket fogunk elővenni. De hogy mégis mit jelenthet és mire lehet használni például ezt az egyenletet, az, és azért írtam föl ezt a példát, lenne valakinek ötlete, hogy miért és milyen célra jó ez az egyenlet? Vagy mit ír le? Mit írhat le ez az egyenlet? Egyrészt, aki először hallgatja a tantárgyat, annak azt mondanám el, hogy ez a jelölés, ez a szögletes zárójel, az azt fogja jelenteni, hogy diszkrét idejű értékekre van értelmezve ez a függvény, tehát csak bizonyos k egész szám diszkrét értékei mellett tudjuk értelmezni az y értékeket, és ez azt jelenti, hogy valamilyen k érték mellett ismerjük az y-t, és ki tudjuk számolni a k következő értékére. Tehát a k-1-es értékből le tudjuk származtatni a k értékére. Vajon ez az egyenlet ez mit fejezhet ki? Mire tudnák ráhúzni ezt az egyenletet? Tökéletes, egyből eltalálta a kollega, azt mondta kamat. Ez az egyenlet például erre tökéletesen jó, tehát hogyha valaki tudja azt, hogy mennyi pénze van a bankban, és tudja azt, hogy mennyi a kamatláb, akkor ebből ki tudja számolni a következő évre a kamatot. Tehát lényegében ugye egy, azaz az előző évi alapösszeg, vagy a bázisösszeg, és ehhez valamilyen a P által kifejezett kamattal hozzáadódik a bank által fizetett kamat összeg, és így kapja meg a következő alkalomra, a következő évre, vagy napra, attól függ, hogy napi vagy éves kamatról beszélünk. Tehát a diszkrét idejű rendszernél az ugyancsak nagyon fontos lesz, és ebben a példában már is látszik, hogy amikor itt a k értékét egymás után egész számokat fogunk majd értelmezni, akkor ezt utána alkalmazni tudjuk például arra az esetre, amikor napi kamatról beszélünk, vagy arra az esetre is, amikor éves kamatról fogunk beszélni. Tehát az, hogy ezek a mintavetért, ezek a diszkrét értékek, ezek pontosan milyen idő pozíciókba illeszkednek, azt majd későbbekben definiálni lehet, de egyébként a leírás maga egy általános leírás lesz. Vajon ez az egyenlet ez kész-e már ilyen módon kamatszámításra? Tehát alkalmas-e ez az egyenlet ilyen módon a kamatszámítására? És miért nem? Hát a kamatláb az P, tehát azt tételezzük fel, hogy ismerjük, és nem változik, tehát a P az egy állandó érték, 5%, tehát azt megadtam. Ugye elbalagunk a bankba, az első kérdés az, hogy mennyi pénzt akarunk betenni a bankba. Tehát az, hogy mennyi pénzzel indul ez a rendszer, az első értéket az y0-ra, vagy y-1-re, arra értelmeznünk kellene. Ez az első, tehát meg kell mondanunk a kezdő értéket. Erre is majd lesz módunk ezeket megmondani, ezeket állapotváltozóknak fogjuk hívni. Lesznek majd a rendszerben olyan állapotváltozók, aminek a kezdőértékei nagyon fontosak, és ebből aztán az induló, a rendszer leírása, vagy a rendszer jellemzőinek a későbbi értékeit tudjuk majd származtatni. Én még ide tennék valamit, ez pedig egy X-el jelölném, ami a rendszernek egy bemeneti változója, bemeneti értékét akarja jelenteni. Ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki ránéz erre az egyenletre, hogy az X-el fogjuk tudni megmondani azt, hogy mennyi pénzt fizetett be az illető. Tehát befizette a pénzt, ez a pénz hozzáadódik a kamatos összeghez, tehát a kamatlábbal kifejezett összeghez, és a következő időpillanatra már ennyi pénze van, tehát a befizetett összeg, illetve a kamat által kifejezett összeg. Ezt az egész rendszert a fél év során, vagy az egész leírást a fél év során úgy fogjuk nevezni, illetve azok lesznek a jellemzők, hogy ő lesz a rendszernek a gerjesztése. Hát most jelen példában ez azt jelenti, hogy mennyi pénzt viszünk be alkalmanként a bankba. Ugye ez lehet 10 forint, 100 forint, tehát attól függ, hogy éppen a melyik kádik pillanatban mennyi pénzt tettünk be a bankba. És a rendszernek a kimenete, vagy válasza. A rendszernek a válasza, vagy kimeneti értéke. Tehát ezzel a nagyon egyszerű egyenlettel, ezzel egy úgynevezett diszkrét idejű rendszert fogunk tudni leírni. Ezt majd a későbbiekben úgy is rövidítjük, úgy is fogjuk hívni, hogy diszkrét idejű rendszer, röviden DI-vel fogjuk jelölni. Tehát a tantárgy indulásaképpen én ezt a nagyon rövid példát akartam csak elmondani. Egy évvel ezelőtt én egy termoszt hoztam be, mint egy fizikai rendszer, és a termosznak a jellemzőit mutattam meg egy differenciál egyenlettel, de mostani alkalommal ezt nem akartam elkövetni, mert egyrészt nincs olyan hideg, másrészt pedig elnézést, valóban hideg van. Másrészt pedig ez a példa talán rövidebb volt, és könnyebben emészhető első hallásra. A tantárgynak van egy honlapja. A tantárgynak a honlapja az hvt.bme.hu, val indul, és utána néhány menüponton navigálniuk kell önöknek, az oktatás menüponttal indul, aztán a BSC képzés, aztán BSC alapképzés, és utána jutnak el a tantárgynak a lapjához. Én nem írnám föl, mert oktató kollégáimmal ellentétben én azt mondom, hogy informatikus hallgatók meg fogják találni ezt a tantárgyat. Tehát ezt én most tovább nem vezetném, hogy BSC alapképzés, illetve a jelek és rendszerek tantárgy. Innentől biztos, hogy meg fogják önök találni azt, ami a tantárgyhoz kapcsolódik. A tantárgy a következő alapokra épít. A tantárgy során rendszereket fogunk jellemezni. Én itt most az előbb egy példát mutattam valamiféle nagyon egyszerű rendszerre, de az nagyon fontos, hogy a tantárgy féléves anyaga a rendszereknek a leírásáról szól. A rendszerek a mi felfogásunk szerint objektumoknak a modelljei lesznek, tehát olyan fizikai objektumoknak a modelljei, aminek valamilyen egyszerűsített leképzését, egyszerűsített modelljét fogjuk majd előállítani. Tehát mindenképpen a rendszer az lesz a fő célunk, hogy a rendszert tudjuk majd leírni és modellezni. Tehát egy fizikai objektumnak, vagy valamiféle pénzügyi rendszernek, vagy valamiféle társadalmi rendszernek az egyszerűsített modelljét fogjuk tudni alkalmazni, és erre tudunk jellemzőket mondani. A tárgy során mi már a rendszert leíró jellemző függvényekről indulunk. Tehát nem fogunk a rendszer, mint fizikai objektum, vagy mint esetlegesen egy elvont objektumnak a modellalkotási kérdéseivel foglalkozni. Tehát nem fogunk mi magunk modelleket alkotni. Elsősorban amire törekszünk, ha kapunk egy modellt, ami a rendszert jól leírja, azokat fogjuk majd használni a fél év során. Tehát nem törekszünk arra az első lépésre, hogy hogyan tudunk egy fizikai rendszerből egy jó modellt készíteni. Amiről egy rendszer szól, az a gerjesztése, válasza, illetve a kapcsolat a gerjesztés és válaszok között. Egy rendszernek általában lehet egy vagy több gerjesztése, és lehet egy vagy több válasza. Ezt majd külön megnézegetjük lépésenként, hogy pontosan mit is jelent egy rendszernek a jellemzője, hány bemenete, hány kimenete lehetséges, de már most felhívnám a figyelmet, hogy például ha valaki manapság wifi rendszert használ, és arról hall, hogy MIMO rendszer, akkor ez a MIMO rendszer is egy olyan fajta több kimenetű rendszer, amely egy bizonyos rendszernek a leírását is egyből jelenti. Tehát amikor egy MIMO rendszerről beszélünk a Wi-Fi kapcsán, akkor ez egy több bemenetű, több kimenetű több antennával felépülő rendszer, ahol az egésznek a célja, hogy ilyen több bemenetű, több kimenetű rendszert alkossunk, az, hogy egy véges frekvenciatartományban nagyobb mennyiségű információt vigyünk át, vagy pedig ugyanazt a mennyiségű információt gyorsabban jutassuk át. Az antennás részeivel nem tudunk foglalkozni, mert ez sajnos nem ennek a tárgynak a kérdése, de sok érdekesség lenne ebben a részben is. A rendszerekhez kapcsolódnak folyamatok. Ezek a folyamatok, ezek lehetnek fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi folyamatok, ezeknek a leírása, ez ugyancsak hozzátartozik ahhoz, hogy a rendszert jellemezzük, tehát a rendszert azt a folyamatai keresztül fogjuk tudni jellemezni, és a folyamatoknak a mérhető mennyiségei azok a fizikai mennyiségek. Tehát a következő a fizikai mennyiségek, tehát a rendszert, illetve annak a folyamatait, azt a mérhető fizikai mennyiségeken keresztül tudjuk majd leírni. Milyen fizikai mennyiségekkel dolgozunk? Ilyen fizikai mennyiség lehet például a pénzösszeg, ami itt megjelent az előző példában. Ez lehet egy fizikai mennyiség. Aztán fizikai mennyiség lehet egy, ha másik példát szeretnék fölvenni vagy rajzolni, egy ellenálláson mérhető feszültség. Tehát, hogyha egy ellenálláson egy feszültséget mérek, akkor ezen az ellenálláson, hogyha egy feszültségmérővel egy feszültséget mérek, akkor lehet egy fizikai mennyiség a feszültség. Tehát ilyen fizikai mennyiség lehet például a feszültség. Aztán számtalan fizikai mennyiséget tudnánk mondani. A fizikai mennyiséget, amennyiben már meghatároztuk, hogy mit mérünk, akkor ennek a fizikai mennyiségnek a mért értékeit szeretnénk meghatározni. Ezeket változókkal jelöljük. Tehát a következő lesz a változó, amely a fizikai mennyiségnek egy matematikai leírása. Ilyen változó lehet például, hogyha a feszültséget az idő függvényében fölírjuk, ez feszültséget akar jelenteni, és azt jelenti, hogy 3 voltos csúcsérték, egy koszinuszos időfüggvény, és egy 50 herces frekvenciával működik a rendszerünk, plusz egy kezdőfázissal, 0,3 radiános kezdőfázissal indult ez a fizikai mennyiség, ennek a matematikai leírása. Tehát van egy fizikai mennyiségünk, itt jelen esetben a feszültség, ezt egy változóval fogjuk jellemezni. És még mindig nem vagyunk a tárgy által használt fogalomkörben, mert a tárgy által használt fogalomkör még egy ponton, még egyel egyszerűsíti ezeknek a mennyiségeit, és ez pedig a jel lesz. És mi jelekkel foglalkozunk a tárgyban, és a jel maga azt fogja képviselni számunkra, hogy ennek a változónak mik a számunkra lényeges tulajdonságai. Tehát amikor mi majd a fél év során a jelekről beszélünk, akkor a fizikai változóknak, vagy egyéb változóknak a számunkra jellemző és fontos tulajdonságait fogjuk csak figyelembe venni. Tehát számunkra egy jel az így fog kinézni. És innentől kezdve, tehát ő a jel, ő a változó, és innentől kezdve a számunkra teljesen másodlagos, hogy ez például egy feszültségnek az időfüggvénye volt, vagy egy áramnak az időfüggvénye, vagy akár jelentheti azt is, hogy valahol a víz hullámzik, és ennek a hullámzásnak az amplitúdója éppen 3 méteres. Tehát maga a jel az már nem tartalmaz mennyiséget, tehát fizikai mértékegységet, a mértékegységet az számunkra nem lesz fontos. Ami lényeges az, hogy a jel milyen számunkra fontos tulajdonságokkal rendelkezik. Jelen esetben ez a jel rendelkezik 3 fontos tulajdonsággal, őket természetesen a jellemzéshez meghagytuk. Ezek a körfrekvencia, ezt majd körfrekvenciának fogjuk hívni a későbbiekben, de ez elsősorban a frekvencia tartományú jellemzésnél fog előjönni, amit a Scheller tanár úr fog tartani önöknek. Egy kezdőfázis, ezt felhívnám a figyelmet, hogy radiánban mérjük, a fél év során is általában, és van egy amplitúdó. Tehát ezek lennének a számunkra fontos mennyiségek, amelyek jellemzik a jelet, és van még egy jellemző természetesen, hogy milyen változó függvényében vizsgáljuk. Ez, és összehasonlítva az előbbiekben fölrajzolt diszkrét idejű leírással, ő egy jelnek a leírása, folytonos idejű jelről van szó ebben az esetben. Minden egyes t értékére valós szám, tehát bármely valós számra értelmezett, és folytonos függvényt kapunk. Ez jelen esetben egy folytonos idejű jelről van szó ebben az esetben. Itt ez a jellemzés még egyszer egy diszkrét idejű jelről, illetve diszkrét idejű rendszernek a jellemzéséről szólt. A következő akkor, hogyha már meghatároztuk, hogy mikkel is foglalkozunk a fél év során, tehát jelekkel először, az első kérdés az lesz, hogy a jeleket milyen osztályokban, milyen csoportokban sorolhatjuk. A jeleknek az osztályozása, csoportosítása, amelyhez egy ábrát rajzolnék föl, az első a jelek osztályozása. osztályozása. A jelek osztályozása az úgy indul, hogy négy alapcsoportot tüntetünk vagy képzelünk el. Ez a négy alapcsoport négy darab egyszerű ábrával jellemezhető. Az első csoport az úgy néz ki, hogy és itt még hagyjanak annyi helyet, hogy alá tudjanak rajzolni valamit, folytonos idejű. Folytonos idejű. Ez a függvény úgy néz ki, hogy, és azt írnám ide a függvény értékének, hogy XT. Folytonos idejű, minden egyes időpontban értelmezett, tehát valós tartományon értelmezett függvényről van szó, és ráadásul ez a függvény bármilyen értéket fölvehet plusz-minusz végtelen között, tehát a függvény értéke az plusz-minusz végtelen között bármilyen valós érték lehet, ezért ezt a függvényt úgy hívjuk, hogy folytonos értékű. Értékű. Mellé fog kerülni az, hogy diszkrét idejű, idejű, és alá fog kerülni a diszkrét értékű. Diszkrét értékű függvény. Diszkrét értékű. Na most akkor vadásszuk össze. Hogy lehet egy függvény diszkrét idejű, de folytonos értékű? Ez azt jelenti, hogy ha ebből a függvényből szeretnénk leszármaztatni, akkor lényegében azt kell tennünk, hogy én ezt pillanatok alatt le fogom törölni, mert ez innentől kezdve csak zavarja a képünket vagy a rajzot. Azt fogjuk tenni, hogy egy diszkrét idejű függvény csak bizonyos diszkrét időpontokban értelmezett. Vagyis, ha ezek a diszkrét időpontok, az itt látható időpontok nullával, egyel, mínusz egyel, mínusz végtelenig terjedő tartományról beszélünk, őt a diszkrét idejű jelnek a változóit, tehát a független változót K-val jelöljük, a folytonos idejűjét T-vel. Így egyből meg tudjuk különböztetni, hogy melyikről van szó. És általában itt ilyen körökkel szoktuk jelölni azt, hogy mekkora a függvénynek az értéke az adott diszkrét időben. Tehát van egy olyan függvényünk, amely tetszőleges értékű lehet, tehát tetszőleges értéket fölvehet, de csak bizonyos időpillanatokban értelmezett, bizonyos időpillanatokban vizsgált értékei vannak ennek a függvénynek. Ez a függvény lenne, ami megjelenik itt. Tehát ebben a példában egy ilyen diszkrét idejű és folytonos értékű függvény jelent meg. A másik példában egy folytonos idejű és folytonos értékű függvényről volt szó. Tehát itt, amikor a feszültséget felrajzoltam. És akkor menjünk tovább. Hogy nézhet ki egy folytonos idejű, de diszkrét értékű függvény? Ugye ebben az esetben van egy olyan függvényünk, itt most ezt nem is jelölném, mert a jelölés is, bocsánat, itt én elhagytam, x szögletes zárójel k-val fogjuk jelölni a függvényértéket. Itt nem is írnék jelölést, azért sem, mert a két alsó függvénnyel a fél év során nem foglalkozunk. Tehát amit két függvény még alá fog kerülni, azokkal a függvényekkel mi nem foglalkozunk a fél év során. De hogyha ezt a függvényt jellemezni kéne, akkor itt ugyanezt a függvényt ebből indulnék. És hogy lesz ez a függvény diszkrét értékű? Úgy lesz diszkrét értékű, hogy valamilyen rendszer szerint, és ezt szokták hívni elegánsan kvantálásnak is, kvantáljuk ezt a függvényt, és ennek a kvantálásnak az eredményeképpen azt mondjuk, hogy ha a függvény értéke nem haladja meg ezt az adott értéket, akkor egy diszkrét értéket fog fölvenni. Tehát ha jelen esetben ezt a diszkrét értékű függvényt szeretném itt értelmezni, akkor valahogy így tudnám felrajzolni, hogy ennek a függvénynek az itt látható értékek felelnek meg. Tehát amiket én itt igyekszem vastagon kirajzolni, azok lennének ennek a függvénynek a diszkrét értékei, és hát itt most egy kicsit elrontottam ezt a függvényt, tehát ő így folytatódik, itt még ez a függvényérték jelenik meg, és utána pedig itt ezt a függvényértéket kapjuk. Tehát van egy olyan függvényünk, amely folytonos, ennek a függvénynek vannak persze ugrásai, ahogy itt látjuk, de csak diszkrét értékeket vehet föl. Tehát ez a függvény egy olyan függvény lesz, ahol csak diszkrét értékeket vehet föl, kvantált értékeket tud fölvenni ez a függvény, de folytonos időben, tehát bármely időpillanatban értelmezett ennek a függvénynek az értéke. És az utolsó a diszkrét értékű és diszkrét idejű függvény. Ezt a függvényt lényegében ennek a két oldalnak az összeházasításával tudjuk megoldani. Tehát egyrészt a függvényből mintákat veszünk, diszkrét időben értelmezzük csak ennek a függvénynek az értékeit, másik oldalról pedig ennek a függvénynek a diszkrét időpillanatokban vett mintáit csak bizonyos időpillanatokban és csak bizonyos értékeken értelmezzük. Tehát itt jelen esetben egy darab függvényértéket teszünk ide, egy darab másik függvényértéket teszünk ide, itt ugyancsak ez a függvényérték fog megjelenni, itt ezt a függvényértéket fogjuk kapni, itt ezt a függvényértéket, és itt ugyanezt a függvényértéket kapjuk. Tehát ugyanabból a jelből, folytonos idejű, folytonos értékű jelből le lehet származtatni diszkrét idejű vagy diszkrét értékű párjait és hát értelmezett alakjait. A gyakorlatban, amikor, és akkor itt a K a független változó, de magának a függvénynek én nem írnám ide a jelét, lehetne kalapot, vagy kalappal jelölni, vagy más egyéb jelölést lehetne használni, most én azt nem tenném oda. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a fél év során egyrészt, vagy levonva ebből a tapasztalatokat, fél év során a folytonos idejű és folytonos értékű függvényekkel foglalkozunk, illetve a diszkrét idejű és folytonos értékű függvényekkel foglalkozunk. Őket csak nagyon egyszerűen FI-vel és DI-vel fogjuk jelölni. Ez azt jelenti, hogy folytonos idejű, folytonos értékű, illetve diszkrét idejű, folytonos értékű. Mind a két függvény csoport, amivel mi foglalkozunk, az folytonos értékű lesz a fél év során. Nem foglalkozunk, illetve hát nem lesz időnk a diszkrét értékű függvényeknek az osztályával foglalkozni, pedig hogyha valaki digitális analóg átalakítást, vagy analóg digitális átalakítást végez, akkor ezek a függvények, amik így keletkeznek, azok mindenképpen diszkrét értékű, és emellett diszkrét idejű függvények lesznek. Tehát ha valakinek egy folytonos idejű jelnek a digitalizálását kell megoldania, akkor azok átvezetnek majd ezen függvényosztályba, amit itt látunk, de a fél év során, még egyszer mondom, ebbe az irányba és ehhez a függvényosztályhoz nem fogunk tudni eljutni, mert hát nem lesz időnk erre. A következő osztályozásnak a része az a stohasztikus, illetve determinisztikus függvény. Determinisztikus. Hát egyrészt a determinisztikus függvényekkel foglalkozunk a fél év során. Tehát mindenképpen a determinisztikus függvényeket, azokat én itt aláhúznám, mert a determinisztikus függvényekkel foglalkozunk ebben a fél évben. Másrészt azt mondhatnánk, hogy előre ismert, kiszámítható vagy meghatározható értékű függvényekről van szó. Tehát, hogyha meg kell határoznunk, akkor a determinisztikus jelek vagy determinisztikus függvények azok olyanok, amit előre ismert értékűek, vagy kiszámítható, meghatározható értékű függvények. Tehát azok a jelek, amelyek itt szóba fognak kerülni, amelyekre egészen pontosan tudjuk az értékeket. Ha valaki egy példát kérdez arra, hogy egy stohasztikus jel hogy néz ki, akkor nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, hogy ha egy kockát elővesz, és a kockával dobál értékeket, egy hatoldalú kockát feltételezve, akkor keletkezik egy stohasztikus jel, és mindjárt megmondják önök, hogy ez a stohasztikus jel melyik jel osztályba fog tartozni ezek közül. Tehát egymás utáni kockadobások. Így van. Tehát a kockadobások diszkrét értékű, ez egészen biztos, és diszkrét idejű az egymás utáni dobások. És itt aztán idő végképp nem kötődik hozzá. Tehát az, hogy diszkrét idejű, az egy kicsit félrevezető meghatározás, mert ténylegesen idő nem mindig kötődik ehhez az egymás utáni jel értékekhez, hanem csak az, hogy diszkrét idő, diszkrét egymás utáni értékekről van szó, de kockadobásnál ott nem, nincs jellemzőként az meghatározva, hogy az egyik esetben 2 másodperc múlva dobtunk egy újabbat, a másik esetben meg 5 másodperc múlva sikerült egy újabbat, csak egymás utáni kockadobások értékei. Tehát ez mindenképpen egy lehetséges stohasztikus jel, de még egyszer determinisztikus, előre meghatározható jelekkel foglalkozunk a fél év során. Következő fontos függvényosztály az számunkra nagyon-nagyon fontos lesz az úgynevezett belépő függvényeknek az osztálya. Ez megint csak egy meghatározás. Belépő függvények, belépő jelek, bocsánat, hát függvényeket is mondhatom, de jelek, elnézést, jelekről beszélünk. Belépő jelek. Mit értünk belépő jeleken? A belépő jelek azok matematikailag vagy képlettel nagyon egyszerűen fölírhatók. Tehát egyszerűen azt mondhatjuk, hogy ha folytonos idejű jelről van szó, akkor az xt egyenlő nulla, hogyha a t kisebb nulla. Tehát ez lehetne egy belépő függvénynek a nagyon rövid matematikai kifejtése, illetve ha diszkrét idejű jelről van szó, akkor az xk egyenlő nulla, feltéve ha a k kisebb, mint nulla. Ezek a függvények, ezek a jelek, tehát a belépő jeleknek az osztálya azért lesz nagyon fontos, mert képzeljünk el egy olyan rendszert, amit egy ilyen belépő jellel gerjesztünk, akkor általában is kimondható az, hogy a rendszernek a gerjesztése a nulla időpont előtt nulla volt, tehát maga a rendszer semmilyen gerjesztést nem kapott, és utána a nulladik időponttól kezdve pedig valamilyen belépő jellel gerjesztjük ezt a rendszert. Azért lesz nagyon fontos, mert amikor a nulla előtti időpillanatokban is történt már gerjesztés, akkor ezt a gerjesztés előéletét ennek a rendszer gerjesztésének ismernünk kéne, és nem mindig ismerjük. Tehát matematikailag nagyon egyszerű a dolgunk, hát egyszerűen oda tesszük, hogy olyan lesz a belépő jel, például a gerjesztőjel, hogy az értéke az nulla értékű, a t kisebb nulla értékeire. A gyakorlatban ezt nem mindig ilyen egyszerű megoldani, de összefoglalva a lényeg az, hogy sokkal egyszerűbb a rendszernek a vizsgálata, a leírása, hogyha belépő jelekkel kell dolgoznunk, és dolgozhatunk. A következő kérdés az az, hogy mit tudunk mondani a rendszernek a páros-páratlan voltáról. Tehát a következő ilyen kérdés a jelnek a párossága, illetve páratlan jel. A páros jelek, és itt én annyiban vagy segítek, vagy elbizonytalanítom önöket, hogy annak idején, amikor én ezt angolból, és a rövidítést, vagy a szót angolul is szoktuk használni, az odd, illetve az even rövidítést tanultam, vagy memorizáltam, akkor én úgy tudtam megjegyezni, hogy az odd az három darab betűből áll, ő a páratlan egyébként, az even az meg négy darabból áll, ő meg a páros jeleket fog jelenteni. Az odd, illetve az even így akkor viszonylag egyszerűen memorizálható, hogyha netán valaki elbizonytalanodik az ügyben, hogy az odd vagy az even jelenti angolul a páros vagy a páratlan. Tehát a páratlan az odd, a páros pedig az even angol elnevezést viseli. Mit tudunk a páros és a páratlan jelről? A páros jelről azt tudjuk, hogy ők ezzel az összefüggéssel írhatók le. Illetve a páratlan jelek ezzel az összefüggéssel írhatók. Ez mind a kettő egy-egy képlet, vagy mind a két oldalon egy-egy képlet áll, ez talán annyira nem szemléletes, azt emelném ki, hogy a páros, illetve a páratlan jelek kapcsán azt nagyon fontos tudni, hogy a páros jelek a függőleges tengelyre szimmetrikusak, tehát ezt úgy mondhatnánk, hogy a t egyenlő nulla, illetve a k egyenlő nulla tengelyre, a páratlan jelek azok pedig pontszimmetrikusak, az origóra szimmetrikusak. Köszönöm, igen. Itt egy mínusz t szerepel a zárójelen belül, igen. Köszönöm szépen. Így van, mind a kettő argumentumban negatív szerepel, csak az előjele is negatív mind a kettőnek, kösz szépen. Tehát x egyenlő mínusz x mínusz t. Nevezetes páros, illetve páratlan jeleket tudunk pillanatok alatt mondani, például páros jelek a koszinusz, és páratlan jel a színusz, mint jel. Tehát, hogyha ilyeneket mondunk, akkor nagyon sok ilyet találunk. A mostani gyakorlatban nem lesz erre szükség, ezért a mostani gyakorlathoz én nem is folytatnám a páros és páratlan jelek további leírását, azonban felhívnám arra a figyelmet egy alapösszefüggésre, ez pedig az lesz, hogy bármely jel, ez nagyon fontos lesz majd tudni, és bizonyítjuk is néhány lépésbe, de mostani alkalommal ez nem fog előkerülni, mert ez kevésbé fontos a mostaniak megértéséhez. Bármely jel előállítható egy páros jel és egy páratlan jel összegeként. És ez folytonos diszkrét idejűre egyaránt igaz lesz. Tehát bármely jelet egy páros, illetve egy páratlan jelnek az összegeként tudjuk fölírni. És majd látni fogjuk, hogy a későbbiekben majd látni fogjuk, hogy ez miért lesz fontos. Azért is lesz fontos, mert a páros, illetve páratlan jeleknek bizonyos speciális szimmetria tulajdonságúik vannak, és ha ezeket a szimmetria tulajdonságokat megismertük, akkor hogyha a páros jelre bizonyos szimmetria tulajdonságokat le tudunk vonni, akkor külön tudjuk kezelni az idő, a jelnek a páros, illetve páratlan összetevőjét, és ebből az jelre vonatkozóan is fogunk tudni különböző következtetéseket levonni. Tehát most csak annyit mondanék, hogy ez az összefüggés majd a következő alkalommal még bizonyításra kerül. Ide csak annyit tennék, hogy a bizonyítás később. A következő a jeleknek a végessége, a véges tulajdonsága. A jeleknek a végessége és akkor föltenném a kérdést, hogy tarthatjuk egybe az órát, az előadást? Persze. Igen? Jó. Akkor tartanánk egybe. Tehát a jeleknek a végessége. A jeleknek a végességével kapcsolatban több fogalom ismert, és több fogalmat fogunk előszedni. A jeleknek a végességét azzal kezdeném, elnézést, hogy az első ilyen kérdés a jeleknek a korlátossága. Jeleknek a korlátossága. A jelek korlátosak, hogyha létezik egy olyan nagy M korlát, amelynek az értéke az kisebb, mint végtelen, hogy a jelnek bármely értéke az kisebb lesz, mint ez a korlát, tetszőleges folytonos idejű jelnél T eleme valós számok, illetve diszkrét idejű jelnél T eleme az egész számok halmazának. Bocsánat, K eleme, jól mondtam. Jól írtam, csak lehet, hogy rosszul mondtam. Tehát folytonos idejű jeleknél T eleme valós számok, és diszkrét idejű jeleknél pedig K eleme egész számok halmazának. Ezen számok halmazára, ha bármely jel értéke kisebb, mint az előírt, előre meghatározott végtelennél kisebb korlát, akkor ezt a jelet korlátosnak nevezzük. Általában azzal foglalkozunk, majd a fél év során korlátos jelekkel foglalkozunk, tehát ez különösebben nem lesz kérdés, de előfordul az, hogy vizsgálnunk kell azt, hogy egy jel az korlátos-e. Foglalkozunk majd ezzel a kérdéssel. Véges időben korlátos. Véges időben korlátos. Ez a meghatározás az azt jelenti, hogy a jelünknek ugyanilyen korlátot tudunk állítani, mint az előbb, tehát az M kisebb végtelen, és a jelnek az abszolút értéke az kisebb, mint M, ez ugyanígy továbbra is igaz lesz. Azonban, csak egy bizonyos véges tartományra lesz igaz, tehát a T, illetve a K véges tartományára. Véges tartományán. Ez azt fogja jelenteni, hogy itt ebben a konkrét esetben a T, illetve K nem a teljes értelmezési tartományra terjed ki, hanem csak annak egy véges résztartományára. Következik, és még ide alulra beszorítanám egy C jellel, az abszolút integrálhatóság. Ez is a jelnek valamiféle korlátját fejezi ki. Az abszolút integrálhatóság, mint fogalom, azt jelenti, hogy létezik olyan jel, amellyel integrálható, abszolút integrálható, ez egy folytonos idejű jelnek lesz a jellemzője, illetve abszolút összegezhető, ő pedig a diszkrét idejű. Összegezhető, összegezhető. Ha egy definíciót kellene fölírni, akkor azt jelenti, illetve azt tudjuk mondani, hogy ebben az esetben az integrál mínusz végtelen plusz végtelen abszolút érték x t dt ő korlátos, illetve ugyanez az abszolút összegezhető jelekre egy olyan szumma lesz, amely k egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig az abszolút érték x k kisebb, mint végtelen kifejezését fogja jelenteni. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy abszolút integrálható, illetve összegezhető jelek, azok ilyen módon definiálhatók. Na most miért fontos nekünk az, hogy abszolút integrálhatóságot például definiáljuk? Mit jelent egy ilyen abszolút integrálható? Hogyha például azt nézzük, hogy milyen fizikai modell kapcsolódhat ehhez, akkor a fizikai modell az lehet például az, hogy számunkra csak az fontos, hogy egy vezetéken folyó áram, és tételezzük fel, hogy ez egy áram, ez az X a jel, az X jel az egy áramot reprezentál, tehát számunkra most azt feltételezhetnénk, hogy fizikai mennyiség most jelen esetben egy áram, és ez a fizikai mennyiség, mint áram, ennek az abszolút értékét integráljuk. Akkor ez például jelentheti azt, és az idő szerint, ez jelentheti azt például, hogy azt vizsgáljuk, hogy egy vezeték szakaszon mennyi töltés áramlott át, független attól, hogy pozitív vagy negatív irányba áramlik. Tehát az abszolút érték az itt azt fejezi ki, hogy az áram irányától függetlenül mi a töltés mennyiséget gyűjtjük, illetve azt összegezzük, integráljuk folytonos időben, és ennek az össztöltését számoljuk ki. Tehát például lehetne egy olyan feladat, hogy egy akkumulátor, ugye, amely két irányú áramot tud elviselni, az egyik a kisütő áram, a másik a töltő áram, és akkor azt integráljuk, és azt nézzük meg, hogy mennyi az össztöltés mennyiség, függetlenül attól még egyszer, hogy melyik irányban áramlott. Tehát, hogy töltöttük az akkumulátort, vagy kisütöttük az akkumulátort. Ez például ezzel az összefüggéssel lesz majd leírható. A következő ilyen fogalom, a következő fogalomkör, az még mindig az integrálhatóság körébe, illetve integrálhatóságnál folytatódik. Ő pedig a négyzetesen integrálható, ő éppen a D pont lesz. Négyzetesen integrálható, illetve összegezhető. Mit jelent ez, hogy négyzetesen? Hát először is a négyzetesen jelen esetben képletként azt jelenti, hogy mínusz végtelentől plusz végtelenig. Az x, hát itt illetve ezt írhatjuk abszolút értéket, de maga a négyzetre emelés a valós függvények körében az ugye elegendő lenne. Maga a definíció az feltételez, illetve megenged komplex értékű függvényeket is. Tehát jelen esetben a függvény lehetne komplex értékű is, és akkor a négyzetes integrálhatóságnál már van szerepe annak, hogy abszolút értékét vesszük, de a valós függvények körében önmagában lehetne csak a négyzetemelést használni. Tehát, és most nem riogatni szeretném önöket, de a fél év második felében komplex értékű függvényekről is lesz majd szó. A fél év első felében velem még viszonylag könnyű dolguk lesz, mert itt csak a valós értékű függvények időtartományban jellemzését ezzel foglalkozunk. Ja, és a következő előadáson beszélek majd a követelményrendszerről is. Elnézést, most azt is kihagytam, de beszélünk még a követelményrendszerről is. Mit jelent ez az integrálhatóság, illetve mit jelent majd az összegezhetőség? Az integrálhatóság és az összegezhetőség a következőt fogja jelenteni. Ezek a függvények, amelyek a kisebb végtelen, tehát a véges négyzetes integrált, illetve négyzetes összeget fogják képviselni, ők a véges energiájú jeleink lesznek. Tehát ez, amikor az energiát fejezi ki, az itt látható mennyiség, energia, ő ugyancsak az energiája, akkor azt is mondhatjuk, hogy amely függvények, amely jelek négyzetesen integrálhatóak vagy összegezhetők, ők véges energiájúak. Tehát ez a jeleknek ugyancsak egy fontos osztálya lesz. Az utolsó ilyen fogalom, az pedig a véges teljesítményű. Véges teljesítményű teljesítmény. A véges teljesítményű jeleknél ugye először is definiálnunk kell a teljesítményt. A teljesítményt azt az energiának az adott idő intervallumra eső energiát fogjuk tekinteni. Tehát a teljesítmény meghatározásához tekintjük azt, hogy mekkora időtartományban is, itt akkor a két tére terjesszük ki magát az integrálást is, mínusz t-től plusz t-ig, tehát egy véges időtartományban végezzük ezt az integrálást. Igen ám, de ahhoz, hogy megkapjuk az átlag teljesítményt, ahhoz ennek a t-nek a kiterjesztését kell vennünk végtelenre, tehát magát a t tartományt azt a végtelenre ki kell terjesztenünk, és ezek a jeleink, ezek a véges teljesítményű jel osztályba fognak tartozni, melyekre igaz lesz az, hogy az integrál, abszolút érték négyzet integrálja egy adott időtartományra vonatkoztatva, az ugyancsak véges hosszúságú lesz. És utoljára még azt írnám föl, hogy a diszkrét idejű jeleknél a eltart végtelenhez, tehát én ide most már csak azt írnám föl, hogy 2L plusz 1, szumma, abszolút érték x, k, négyzet, k egyenlő mínusz L-től plusz L-ig. És ugye azt nagyon fontos látnunk, hogy amikor mínusz L-től plusz L-ig végezzük a szummázást, akkor azért kell 2L plusz 1-re végeznünk az osztást, mert a teljes intervallum hossza 2L plusz 1, mert a nulla is szerepel benne. Ő egy szimmetrikus tartomány, ugye, mínusz L-től plusz L-ig egész számok tartományán megy, de középen van a nulla, ő a plusz egyedik, tehát itt ez a plusz egyes azért tartozik hozzá. A véges osztályon túl, vagy a végességnek az osztályán túl van még egy nagyon fontos jelosztály, amit külön ki kell emelni, ez pedig a periodikusság. Mikor periódikus egy jel? Periódikus. Egy jelre azt mondjuk, és akkor mondjuk, hogy periódikus, ha két darab definiáló és két darab vizsgáló összefüggésnek eleget tesz. A diszkrét idejű jelnél akkor nevezzük periódikusnak, hogyha tudunk találni egy olyan úgynevezett periódus hosszat, amely periódus hossz eleme az egész számoknak a halmazának, melyre igaz lesz az, és idején egy minimumot írnék oda, minimum, tehát az a minimális hossz, amit periódus hossznak nevezünk, amelyre teljesül az itt látható összefüggés. Természetesen ennek többszörösére ugyancsak teljesülni fog, de amelyre minimálisan teljesül ez a kifejezés, azt nevezzük periodikus jelnek. A folytonos idejű rendszernél jelnél hasonlóképpen az xt egyenlő x t minusz nagy t kifejezéssel történik ez a periodikusságnak a vizsgálata. Tehát akkor periodikus a jel, hogyha a jel azonos az ő eltoltjával. Tehát az ő eltoltjával, t-vel történő eltoltjával azonos. Például egy színusz. Képzeljünk el egy színuszt, a színuszt eltoljuk az ő periódus idejével, akkor egyező jelet kapunk. Egyre felhívnám a figyelmet, ez pedig az, hogy itt az L-nek a kiszámítása, meghatározása, és a gyakorlaton lesz erre példa, arra nagyon figyelnünk kell, mert a diszkrét idejű jeleknél ő csak egész szám lehet, és nagyon sokszor, különösen színusz, koszinuszos időfüggésű, diszkrét idejű jeleknél ez nem olyan egyszerű ennek a meghatározása. Tehát itt fölhívnám a figyelmet, de majd a gyakorlaton lesz erre példa. És akkor mennénk tovább, most már majdnem a rendszereknél tartunk. Még a rendszerek leírása előtt néhány speciális tulajdonságú jelet kell megismernünk. Mik ezek a speciális tulajdonságú jelek? Speciális tulajdonságú jeleknek tekintjük az egységimpulzust, mint első ilyen speciális. Egységimpulzus. Egységimpulzus. Az egységimpulzus az azt jelenti a diszkrét idejű jeleknél, hogy egy olyan sorozat, amely sorozatban minden egyes jel értéke nulla, csak egyetlen egy jelnek nem nulla az értéke. Ha ezt föl szeretném rajzolni, akkor az egységimpulzus mindenhol nulla értékű jelet fog tartalmazni, kivéve egy helyen, őt delta k-val jelöljük, és egységimpulzusnak hívjuk magát a függvényt. És ez az egységimpulzus, hogyha definiálnunk kellene, akkor az egységimpulzusnak a definiálása úgy történhet, hogy ennek az értéke 0, illetve 1. Mikor 0? Akkor 0, hogyha a k értéke nem 0, és mikor 1? Amikor a k értéke pontosan 0 értékű. Tehát ő lenne az egységimpulzus, amely a diszkrét idejű jeleknél, mint alapfüggvény vagy alapjel megjelenik. Hogy néz ki ugyanez a folytonos idejű jeleknél? Na most azért vagyok bajban, mert egy kicsit táblát kellene törölnöm, azért, mert nem akarom máshová fölírni ennek az egységimpulzusnak a folytonos idejű verzióját. Oda már nem akarom írni, mert sokan nem látják, viszont ez nagyon fontos, amit most felírni készülök, és ezért inkább ide középre igyekszem valahogy majd elhelyezni ezt az egységimpulzust, amely a folytonos idejű egységimpulzus akar lenni. Tehát folytonos idejű egységimpulzus a következő. Hogy tudunk egy folytonos időben egységimpulzust értelmezni? Hát erre vonatkozóan a következőt mondjuk. Folytonos időben az egységimpulzus az egységnyi intenzitású impulzus fogja jelenteni. Tehát egységnyi intenzitás. Egységnyi intenzitás. Mit értünk intenzitáson? Lényegében intenzitáson azt az integrált értjük, az időben történő integrálját a függvénynek, amely megmondja azt, hogy mekkora az adott jelnek egy bizonyos tartományon, hát itt most az alaptartományunk az a mínusz végtelen plusz végtelenig terjedhet. Ezt nevezzük intenzitásnak. Intenzitás. Ugye azt látjuk, hogy az intenzitás az nagyon közel van az abszolút integrálhatóság definíciójához, azzal a különbséggel, hogy itt nem az abszolút értéket értelmezzük. De intenzitásként az itt látható mennyiséget számoljuk. Ha belegondolunk, hogy mit is jelent az, hogy intenzitás, az intenzitás az lényegében megint csak a fizikai példára visszagondolva, például a töltés mennyiség, amely kiáramlik egy akkumulátorból. Ugye adott áram mellett sütjük ki az akkumulátort, mennyi ideig sütjük ki, ezt integráljuk a teljes időtartományra. Ez jelenti azt a töltés mennyiséget, jelen esetben ezt intenzitásnak fogjuk nevezni. Azt mondjuk, hogy egységnyi intenzitású impulzus definiálunk, folytonos időben. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy magát az egységnyi intenzitású impulzust az itt látható impulzusok bármelyikeként választhatjuk meg, azzal, hogyha az impulzusnak a hossza t, akkor az x t, amit ezek után egy speciális jelöléssel delta kis t vesző nagy t-vel fogjuk majd hívni, ő akkor lesz egységnyi intenzitású impulzus, hogyha a jelnek az értéke az 1/T lesz. Ugye, mert ebben az esetben az integrálja ennek a függvénynek az integrálja, ez éppen 1. Ugye ez a téglalapnak a területe, amit itt láthatunk. És ezt a téglalapot persze képzeljük úgy is, hogy sokkal hosszabb az alapja, és sokkal rövidebb a maga, kisebb a magassága. Tehát lehet ugye olyan téglalapot is definiálni, amelynek ugyancsak az intenzitása egységnyi. Miben különbözik a két téglalap, vagy a két függvény? Hát abban különbözik, hogy amit mi szeretnénk, és speciális egységimpulzust leszármaztatunk, annál a T értékét nullához fogjuk tartani. Tehát mi esetünkben a T tart nulla értéket fogjuk majd értelmezni. Vagyis az intenzitás az továbbra is egységnyi, egyenlő 1, intenzitásunk továbbra is egységnyi értékű kell, hogy maradjon, de a T értéke nullához fog tartani. Ez a nullához való tartás azt jelenti, hogy eközben a magasságunk az meg tart végtelenhez. De az integrál az továbbra is 1 értékű lesz. És összefoglalva eljutunk egy olyan jelhez, hogyha ennek a limeszét vagy határértékét vesszük, amit hát matematikusok persze kicsit elegánsabban vagy hosszabban szokták ezt levezetni, de azt mondhatjuk és úgy definiálhatjuk, hogy leszármaztattunk egy olyan függvényt, amely egyébként nem is függvény, ezt nem szokták függvénynek, vagy legalábbis ha valaki jobban odafigyel arra, hogy mi a definíciója, akkor inkább disztribúciónak szokták hívni. Nevezzük függvénynek, aminek a neve az, hogy Dirac delta, őt hívjuk majd Dirac deltának, és az előzőekből lényegében a T tart nulla értéke mellett a T nagy T függvényből állítható elő. És ez a függvény lesz az, amely függvény a továbbiakban nekünk a folytonos idejű rendszerek leírásánál az egyik legfontosabb jellemző függvényünk lesz, és ez a függvény azt a célt fogja szolgálni, hogy egy adott időpillanatban lényegében a függvényből majd mintát vesz. Ezt majd fölhívnám a figyelmet erre, hogy azt a célt szolgálja ez a függvényünk, hogy egy tetszőleges függvényből mintavételt tudunk vele végezni. Hasonlóan mintavételezésre használjuk egyébként ezt a függvényt is. Egy függvényből adott pillanatban mintát vesz, az összes többi érték az nulla. Tehát ha ezt a függvényt összeszorozzuk egy másik függvénnyel, akkor csak egy helyen lesz olyan eredmény, amely eredmény a két függvény összeszorzásaképpen, vagy összeszorzásakor nem nulla értékű. Ezt majd nagyon fontos, és a mintavételezés, vagy mintakiválasztásnál fogjuk használni. Most akkor itt folytatnám egy kicsit még tovább. Nagyon fontos az egységimpulzusok mindegyikénél, tehát mind a két egységimpulzusnál nagyon fontos lesz az eltolás. Tételezzünk fel egy olyan esetet, hogy diszkrét idejű rendszerről beszélünk továbbra is. És ezt a függvényt szeretnénk fölírni, amely függvény, még egyszer, 0, 1, 2, 3, mínusz 1, és így tovább, diszkrét idejű jelről és jelnek az értékét jelenti. Itt egyes értékű, ezt talán nem írtam ide az előbb, elnézést, ide ugyancsak az egyes érték tartozik. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk fölírni ezt a jelet. Az eltolt jelet úgy kellene fölírnunk, természetesen ismerjük már ezt a jelölést, az egységimpulzus jelölését, akkor az egységimpulzus jelöléssel ezt a jelet egyszerűen úgy írjuk föl, hogy K mínusz 2. Miért igaz ez? Ugye azért igaz, mert ha a K értékét egymás után vesszük, ha a K értéke 0, akkor az argumentum mínusz 2, ha a K értéke 1, akkor az argumentum mínusz 1, ha a K értéke 2, akkor meg az argumentum 0, és ugye a 0 argumentumnál lesz egyes értékű a függvényem. Tehát ez egy kettővel történő, pozitív irányba történő eltolást jelent. Ha negatív irányba kéne eltolnunk, akkor K plusz egy érték lenne, szerepelne itt. Ugye? Tehát ha kettővel negatív irányba tolnánk el, akkor K plusz kettőt írtunk volna ide. A következő a vizsgálatok során az lenne, amihez sajnos itt most mégiscsak kell táblát törölnöm, nem fogom megúszni. Akkor a következő része az előadásnak ugye arról szólna, hogy hogyan tudjuk egy tetszőleges jel felírása, egységimpulzussal. Tehát hogyan tudjuk a tetszőleges jelet kifejezni egységimpulzus segítségével? Egyrészt, hogyha valaki egy tetszőleges diszkrét idejű jelet, és akkor az első része diszkrét idejű jel lenne, föl szeretne írni, akkor ez megtörténhet úgy, hogy felsoroljuk az egymás utáni értékeket. Például ez történhet úgy, hogy használva most már ezt a bizonyos egységimpulzust, aminek ugye azt tudjuk, hogy minden értéke, minden k értékre az értéke nulla, kivéve amikor a k egyenlő nullával, akkor nem nulla. Tehát ez plusz 2-ször 0,1 az egyediken Dirac, illetve delta k minusz 1, plusz 2-ször 0,1 a négyzeten delta k minusz 2, és így tovább, tehát ezt folytathatjuk így tovább. Megtehetjük azt, hogy én most itt fölírnám a 0,1 az l-ediken szorozva k minusz l argumentummal. Tehát lehetne egy ilyen felsorolás. Ez a felsorolás azt mutatja, vagy azt jelenti, itt 0,1-et szerettem volna írni az egyediken, és itt tovább. Ez azt jelenti, hogy úgy állítottuk elő a függvénynek az értékét, hogy Dirac deltáknak, bocsánat, egységimpulzusoknak, Dirac delta az a más, a folytonos időben lesz, egységimpulzusoknak a szuperpozíciójával. Tehát szuperpozíciójaként az egységimpulzusokkal tudjuk fölírni, és ezt nagyon elegánsan tudjuk használni olyan módon, hogy egyszerűen azt írjuk, hogy 2-ször szumma 0,1 a k-dikon, k egyenlő nullától. Hát itt most én itt végtelent írnék, ahol persze úgy kéne akkor jelölnöm, hogy ez itt még folytatódik az a szummázás, tehát itt még nem ért véget, és szorozva a delta, itt mondtam k, bocsánat, akkor elnézést, egy kicsit korrigálnom kellene, mert a k két helyen, ezen a két helyen nem jelenhet meg, itt a k szerepelt az argumentumban, ebben az esetben ezt az i-vel fogjuk majd indexelni, és akkor itt a k minusz i-t írtuk föl. Tehát 2-ször 0,1 az i-ediken, ugye itt ő volt az i-nek az értéke, egymás utáni értéke. A kettes az mindenhol kiemelhető, az argumentumban pedig ugyancsak ezeket az i-értékeket láthatjuk. Tehát ez az összefüggés, ez már alkalmas lesz egy tetszőleges jelnek a felírására. Na most utána a következő kérdés az, hogy vajon ennek a kifejezésnek a kifejtését, ezt hogy tudjuk egyszerűbben megtenni? Hát erre mondhatjuk azt, hogy a következő ilyen egyszerűsítés az lehet, hogy az összefüggést úgy írjuk föl, hogy nagyon egyszerűen ide becsempészünk egy olyan függvényt, jelen esetben ez egy függvény akar lenni, amely függvény i egyenlő nullától végtelenig szummázva, és ezekre az itt látható delta k minusz i értékekre tudjuk a szummázást elvégezni. Tehát az itt látható összegzés és szuperpozíciót végezzük el, ahol az ui az mi lenne? Hát 2-ször 0,1 az i-ediken. Ez lenne maga az itt látható függvény. De lényegében azt mondhatjuk, hogy ha ezt nem akarjuk más betűvel jelölni, akkor ennek a függvénynek a jelölésére nem kell más egyebet tenni, mint használhatjuk önmagában az x-et is. Miért ne tudnánk az x-et erre használni? K minusz i egyenlő nullától végtelenig. Tehát lényegében az XK, K-adik értékeket, ez az összes értéket úgy tudjuk előállítani, hogy vesszük magának a jelnek az értékeit, az i-adik értékét, és őket ellátjuk olyan fajta eltolással, amelyek az egységimpulzusok a megfelelő helyekre tologatják ezeket a mintákat. Tehát ez úgy néz ki, ugye, hogy a megfelelő mintákat az egységimpulzusokkal az adott pozíciójú helyekre toltuk el. És ilyen módon előállítottuk a teljes, bármilyen K-indexre az itt látható jelünket. Tehát összességében ezt fogjuk használni majd a jeleknek a jellemzésére, fölírására. Definiálunk el egy másik jelet is, ez az egységugrás. Egységugrás. Az egységugrás az nem más, hogyha rajzon szeretném ábrázolni, mint egy olyan fajta függvény, amely mínusz 1, mínusz 2 és az összes mínusz értékre nulla értékű lesz. Nullától kezdve viszont mindenhol egyes értékű a jel értéke, tehát 1, 2, 3 és így továbbra, mindegyikére egyes értékű lesz. Tehát, hogyha valaki ezt egy kicsit átgondolja, hogy hogy is lehetne ezt fölírni, viszonylag egyszerűen, akkor azt mondhatjuk egyrészt, a jelölését egy epsilonnal szoktuk megtenni, epsilon k. Ha ezt az epsilon k-t használjuk, akkor az epsilon k jel, az epsilon k jel az úgy néz ki, hogy egyenlő lesz abban az esetben, hogyha a k-nak az értéke kisebb, mint nulla, és egy, ha a k nagyobb, egyenlő, nulla. Vagy egyébként. Ha egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy az előbb mit tettünk, ezzel a tetszőleges jel felírásával, ugye ha tetszőleges jelet fel tudunk írni ilyen módon, akkor fel tudjuk írni az egységugrást is egy ilyen súlyozott szumma segítségével, és ebben az esetben a súlyozott szumma segítségével ugyanúgy fel tudjuk ezt írni, tehát gondolom, hogy nem árulok el túlságosan nagy titkot, hogyha ezt a felírás és ezt a szummát ilyen módon megteszem és fölírjuk, vagyis egy olyan szummával tudjuk ezt fölírni, i egyenlő nullától végtelenig, egyszer, ugye mit is jelent itt az egy? Az egy az azt jelenti, hogy az ő értékei mindenhol egyek, tehát egyes értékű az összes helyen, szorozva egy delta a k-i pozícióban. Na most, ez a függvény, amit itt fölírtunk, vagy ez a jel, amit itt fölírtunk, ez vajon miért lesz egyenlő ezzel? Ugye tételezzük fel azt, hogyha a k értéke kisebb, mint nulla. Ha a k értéke kisebb, mint nulla, akkor egy olyan szummát végzünk el, ami nullától fog menni végtelenig, és ha a k értéke az kisebb, mint nulla, akkor ebben az esetben az itt látható argumentumok, azok nullánál kisebb értékűek lesznek, és a szummázást az úgy kéne elvégeznünk, hogy csupa nullánál kisebb argumentumú értékre, vagyis ők mindegyike nulla értékű lesz. Amikor a k értéke az nagyobb, mint 1, nagyobb, mint 0, bocsánat, tételezzük fel, hogy k értéke egyenlő nullával. Ha k értéke egyenlő nullával, akkor ez az itt látható szumma mit fog nekünk megadni? Tehát k egyenlő nulla, a k egyenlő nullát ide behelyettesítjük, és ennek a szummának az értéke az i megy nullától, amikor az i értéke nulla, akkor az i értéke nulla, az argumentum nulla, és a dirac, és a delta az adni fog egy egyes értéket. Tehát maga a függvény a k egyenlő nullára egyes értéket ad, a k egyenlő egyes értékre, ugye akkor azt jelenti k egyenlő 1, k egyenlő 1-et behelyettesítjük, az i értéke elkezd szaladni nullától fölfelé, amikor az i értéke egyenlő pont 1-jel, akkor lesz ez az argumentum nulla, tehát, és csak akkor, tehát ez megint csak egy egyes értéket fog adni, és így tovább. És akkor, hogyha a k kisebb, mint nulla, akkor pedig az értéke ennek a jelnek nulla értékű lesz. Tehát ez látszólag egy szumma, de egyébként maga egy olyan jel, amellyel a k-dik értéket előállítja az itt látható jelből. Nem tudom, ez világos-e. Ezt azért mondtam el egy kicsit részletesebben, hogy hogy ez ha ezt megértik, akkor valószínűleg később sem lesz ezzel a felfogással probléma. Visszafelé próbáljuk meg fölírni az egység impulzust egységugrások segítségével. Vajon hogy tudnánk felírni az egységimpulzust, ugye mi volt az egységimpulzus? Egyetlen egy impulzusunk itt a K egyenlő nullánál. Ezt hogyan tudnánk fölírni egységugrások segítségével? Hát ugye azt kell tennünk, hogy veszünk egy olyan egységugrást, ami az itt látható, és ebből kivonjuk azt az egységugrást, ami egyel eltolt egységugrás lesz, és akkor ezek szerint mi következik? Ez az egységugrásnak, ez az első értéke az ő neki, az ő egységugrásnak az első értéke az megvan a sorozatból, az összes többit pedig a kettő egymásból történő kivonása az nullázza. Tehát ezek az előállítások, ezek nagyon fontosak lesznek a későbbiek során, mert ezeket hát elég gyakran fogjuk használni. És akkor hogy néznek ki a rendszerek? A rendszerekkel kapcsolatban, a rendszerek leírásával kapcsolatban azzal szeretnék indulni, hogy amely rendszerekkel mi a továbbiakban foglalkozni szeretnénk, azok a rendszerek jellemzésére a gerjesztéseket és a rendszer válaszait fogjuk használni. A továbbiakban olyan fajta rendszerekről fogunk beszélni, amely rendszereknek egyetlen egy gerjesztése van, és egyetlen egy válasza van. Ha ez a rendszer, ez folytonos idejű, akkor az itt látható gerjesztés, illetve válasz kapcsolatot tudjuk fölírni. Ha pedig a rendszer diszkrét idejű, akkor pedig az itt látható gerjesztés és válasz kapcsolatot tudjuk értelmezni. Nem foglalkozunk a tárgyban simó, mimó, misó rendszerekkel. Ez a rendszer, amivel mi foglalkozunk, ez az úgynevezett sisó rendszer. Single input, single output. Tehát egy bemenet, egy kimenet. A simó lenne a single input, multiple output, tehát egy bemenetű és több kimenetű rendszer. Ezzel azért sem foglalkozunk, mert hogyha nagyon megerőltetjük magunkat, akkor le tudnánk írni több rendszernek az egymással párhuzamos kapcsolásával a több kimenetű rendszert. Ugye hát az nagyjából azért megtehető. Nem foglalkozunk a MIMO rendszerrel, a több bemenetű és több kimenetű rendszerrel. Ezek egy kicsit bonyolultabb matematikát igényelnének, de egyébként lesz olyan tárgyuk, ahol ezzel majd foglalkozni fognak. Szabályozás technikából például. Tehát jelen esetben mi csak viszonylag egyszerű feladatokkal fogunk tudni foglalkozni. A következő kapcsolatot tudjuk fölírni. A rendszer válasza az egy operátor a rendszer gerjesztésére használva. Ilyen kapcsolatot fogunk tudni fölírni a rendszer gerjesztés és a rendszer válasza között. Tehát a rendszer válasz és a rendszer gerjesztése között az itt látható kapcsolatot fogjuk tudni majd értelmezni. Mit gondolnak, hogy ennek az operátornak az értéke, vagy operátornak a hatása, az lehet-e időfüggő? Tehát lehet-e időfüggő az az operátor, hogy mit végez a bemeneten, vagy a gerjesztésen? Lehet. Tételezzük fel azt, hogy ez egy rádiócsatorna. A rádiócsatornán van egy adóállomás, aki valamilyen jeleket ad, és van egy mobil készülék, ami pedig a jeleket veszi. Ebben az esetben a rádiócsatorna egy idővariáns csatorna, és ebben az esetben az operátor függ az időtől. Megint csak, hogy nehogy ezzel problémánk legyen, nem foglalkozunk ilyen úgynevezett idővariáns esetekkel, időinvariáns operátorunk lesz csak. Tehát amivel a továbbiakban foglalkozunk, az idő invariáns rendszerek. Idő invariáns rendszerek, és itt az operátor nem fog függeni az időtől. Tehát konstans operátor működést fog végrehajtani. A rendszerünk az determinisztikus lesz. Tehát maga az operátor determinisztikus lesz egyben, nem csak hogy idő invariáns, hanem még determinisztikus lesz, azonos gerjesztésre mindig azonos választ fog adni. Léteznek olyan rendszerek, amelyekre ez nem igaz, őket hívjuk sztohasztikus rendszereknek. Megint csak ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk, tehát a mi rendszerünk az determinisztikus lesz. Determinisztikus rendszer lesz, amivel a továbbiakban foglalkozunk. A rendszerünk az vagy folytonos idejű, vagy diszkrét idejű rendszer lesz. Tehát beszélhetünk majd folytonos idejű rendszerről, és beszélhetünk majd diszkrét idejű rendszerről. Ebben az esetben a folytonos idejű rendszernél mind a gerjesztés, mind a válasz folytonos idejű, tehát a jel, illetve a diszkrét idejű rendszernél mind a gerjesztés, mind pedig a válasz diszkrét idejű lesz. Léteznek másfajta rendszerek, például az analóg-digitál átalakítás, vagy a digitál-analóg átalakítás, visszalakítás, ezek például folytonos idejűből diszkrét idejű rendszerekre képeznek le. Tehát maga a rendszer lehet kevert, úgynevezett kevert rendszer is, de ezzel mi nem foglalkozunk. Tehát a mi rendszereink mindegyike vagy folytonos idejű, vagy diszkrét idejű rendszer lesz. És akkor a következő kérdés, hogy vajon hogy tudjuk felírni egy rendszernek a válaszát egy tetszőleges gerjesztésre. Egy rendszer válaszát a tetszőleges gerjesztésre, azt, hogyha nagyon egyszerűen szeretném elintézni, akkor azt kellene mondani, hogy konvolúcióval tudjuk majd képezni. De ez a konvolúció nem annyira egyszerű, de egy egyenlettel kéne most ezt fölírnunk. Mégpedig hogy is történik a konvolúció? Tételezzünk fel egy diszkrét idejű rendszert. A szöveg az lesz, hogy a rendszer válasza. Rendszer válasza. Ugye az előbb azt mondtam, hogy egy operátort képezünk, operátorral képezzük a műveletet. Következő lépés, hogy vajon hogy tudjuk felírni a bemeneti jelet. A bemeneti jelet föl tudjuk írni, szerencsére az előbb előállítottuk itt, ebben a kifejezésben, tehát megvan tetszőleges jelünk. Tehát az itt látható jelre rendelkezésre áll egy összefüggés, és ezért lesz nagyon egyszerű dolgunk, mert csak be kell helyettesítenünk az ott látható szummát. Szumma UI. Most itt azért mínusz végtelent írok, mert egy tetszőleges jelnél az i index az mínusz végtelentől, általános esetben mínusz végtelentől fog tudni majd menni, szorozva a delta k mínusz i-re. No, hát akkor ezek után már majdnem készen vagyunk, csak meg kéne tudnunk mondani, hogy az operátor ez hogy is viselkedik. Az operátor viselkedése a következő lesz ezek után. Az operátor az bevihető a szummázáson belülre, akkor és csak is akkor, hogyha a rendszerünk lineáris rendszer. Tehát az nagyon fontos lesz, hogy az összes rendszerünk lineáris rendszer lesz, és a lineáris rendszerek esetén a szummán belülre be tudjuk vinni ezt az operátort. Tehát tovább az összefüggésünk az úgy fog kinézni, hogy szumma, és az i egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig terjed. Na most ennél a szummánál a következőt kell megvizsgálnunk. Vajon az itt látható operátor argumentumban szereplő mennyiségek közül melyik az, amire az operátor egyáltalán valamilyen műveletvégzés kapcsán hatással lesz? És erre a következőt kell tudnunk mondani. Itt van egy szumma. Az i értéke mínusz végtelentől elkezd lépegetni egyre följebb. Tehát az operátoron belül az i értéke egy konstans. Ő egy adott jel érték lesz, ez egy konstans lesz, ő kiemelhető az operátor elé. Egyetlen egy mennyiség, ami függ, és az operátorra hatással van, és az operátor ezzel fog valamit módosítani, ez a k értéke. Tehát én odaírnék egy olyan mennyiséget ide, hogy az operátor az lényegében, és itt nagyon jól látszik, itt még látszott, csak nem írtuk oda, hogy a K értékétől függ az operátornak a viselkedése. Tehát a K fogja azt megmondani, hogy az operátor hogy viselkedik. Tehát a bemeneti jelnek az adott K-dik értékén fog egy operátor valamilyen műveletet végrehajtani. Tehát tovább tudjuk írni ezt a kifejezést úgy, hogy szumma UI mínusz I, és akkor az I egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, és akkor most ezek után a következőt látjuk itt. A rendszer valamilyen műveletet végez egy egység impulzuson. Ezzel kapcsolatban a következőt kell elmondani, és hát mivel egy kicsit később kezdtük, ezért még 2-3 percet elnézést nem fogok túlságosan sokáig ráhúzni, de én elnézést csak, hogy maguknak valamilyen demonstrációt csinálhassak. Este 10-kor a kalapáccsal elkezdtem otthon verni egy vasdarabot, ezt pedig a következő miatt tettem. A kedves feleségem egyből azzal kezdte, hogy a gyerekek már alszanak, miért csinálok ilyen hülyeséget. A következőt tettem. Amikor a kalapáccsal ráüt az ember egy vasdarabra, akkor lényegében egy ilyen egységimpulzus gerjesztést ad, hangimpulzust. És azt néztem meg, hogy a laptopnak a mikrofonja ebből mennyit tud érzékelni, és vajon az épület vagy a szobának a falairól ebből mennyi verődik vissza. Tehát lényegében egy olyan kísérletet végeztem, hogy önöknek ebből mennyit tudnék bemutatni, aztán amikor elkezdtem beszélni, és a mikrofonba ebből valamilyen beszűrődött, akkor megjelent a hangjel, a megfelelő feldolgozása, és akkor kedves feleségem megnyugodott, hogy nem hülyeséget csinálok, és nem a vasat verem éjszaka este 10-kor. Persze a részleteket aztán nem folytattam neki. A lényeg az, hogy ez a vasdarabnak a verése, ez egy olyan egységimpulzust adott ki, ami valahogy utána elkezdett terjedni a térben. Ez tehát, amikor egy egységimpulzussal gerjesztünk egy rendszert, és ennek a rendszernek a válaszát képezzük, akkor ez a következőt fogja jelenteni. Egy egységimpulzussal történő rendszer gerjesztés, ennek a rendszernek ezt a válaszát nevezzük, tudja valaki, aki már hallgatta a tárgyat, impulzus válasznak. Ezt hívjuk impulzus válasznak, ez tehát impulzus válasz. Nagyon fontos, ez nagyon fontos leírója a rendszernek, mert ha tudjuk az impulzus választ, akkor ebből az következik, hogy meg tudjuk mondani tetszőleges gerjesztés a rendszer válaszát. Mégpedig még egyszer hogyan? Úgy, hogy itt látható egy a rendszernek az operátora, tehát a rendszer valamit módosít ezen az impulzus válaszon. Egyetlen egy nagy különbség van, hogy ugye itt nem egyszerűen csak a K jelenik meg, nem az itt látható kifejezést látjuk, hanem a K-nak egy eltoltja. És hogyha ez a kifejezés igaz lesz, és azt mondhatjuk, hogy ez egyenlő K-I-vel, akkor azt mondjuk, hogy lényegében az eredményünk az már is egy nagyon jól felhasználható összefüggés lesz. Egy olyan kifejezés, hogy szumma UI szorozva az impulzus válasz K-I-re, I egyenlő mínusz végtelen plusz végtelenig. De egyetlen egy probléma van, hogy ezt az átalakítást, hogy ez igaz lesz, ezt csak bizonyos rendszereknél tudjuk megtenni, és ezek a rendszerek, ezeket úgy hívjuk, hogy időinvariáns rendszerek. Időinvariáns rendszerek, tehát ezek a rendszerek azok, amelyek bármely időpillanatban ugyanúgy viselkednek, tehát hogyha egy gerjesztést késleltetve adunk rá, akkor a válasz is ugyanolyan késleltetéssel fog megjelenni. Ugye, tehát itt egy gerjesztést késleltetve adtunk rá, akkor a válasz is ugyanolyan késleltetéssel jelenik meg. Ezt csak akkor tudjuk alkalmazni, ha időinvariáns rendszerről beszélünk. Tehát ez az összefüggés, amit itt fölírtunk, lineáris időinvariáns rendszerekre lesz alkalmas. Ezeket röviden úgy hívjuk, hogy linear time invariant rendszerek, lineáris időinvariáns rendszerek, és ezekre a rendszerekre az itt látható összefüggést hívjuk konvolúciós szummának, és ezzel a konvolúciós szummával fogják önök majd a gyakorlaton a néhány feladatukat megoldani. Köszönöm szépen a figyelmet, és jövő héten találkozunk. Viszontlátásra!